A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelemnétek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 184. dicséretet énekeljük, testvérek, fennálló énekül. 184. dicséret, így kezdődik, Krisztus ártatlan bárány. Istennek igéjét hallgassuk meg, testvéreim, Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele második fejezetéből, a 14. verstől olvasom a 21. versig, Isten igéjét figyelemmel, nyitott szívvel és helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele második fejezetéből olvasom Istennek igéjét eképpen. Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek, Krisztussal együtt megfeszítettem, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Legyen Isten áldása az ő igéjének hallásán, befogadásán és megcselekvésén. Hajtsuk meg fejünket így helyünkön, marad testvérek, és imádkozzunk. Szent háromság, egy örök, igaz Isten, köszönjük neked ezt a délelőttöt, engedd, hogy csak neked köszönjük, mint minden kegyelem és irgalom forrásának, hiszen minden tőled van, az is, hogy most itt lehetünk. Köszönjük, hogy uralkodsz, és semmi nem történetesen, hanem minden a te atyai kezedből jön. Bocsáss meg zúgolódásainkat, értetlenségünket, földhöz ragadt gondolkodásmódunkat, gonoszkodásainkat, szívünknek indulatait és elménknek gondolatait. Add, hogy tiszta kezeket tudjunk felemelni most harag és versengés nélkül. És kérünk, hogy győzz meg bennünket arról, hogy ez nem megy másképp, csak ha megtisztítasz bennünket. Köszönjük, Krisztus, hogy te vagy az ártatlan bárány, ki miértünk megholtál, és a keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál. De köszönjük, hogy úgy is dicsőíthetünk, mint aki feltámadtál, és nem csak bűneinket hordoztad, hanem igaznak is nyilvánítattunk benned és általad. Köszönjük, hogy ma is áll a te szent kereszted, mint nagy lehetőség, hogy láthassa benne üdvösségét mindenki, aki hisz, és a hitben élete legyen a te nevedben. Kérünk, Urunk, áldj meg bennünket úgy most, hogy a te igéd Krisztusról szóljon, Krisztushoz hivogasson, és aki Krisztusban vannak, azoknak életét erősítse, és hitét növelje. Légy érette áldott, Jézus egyetlenem, hogy szörnyű kínhalálod, nagy jót akar nekem. Köszönjük ezt a jót, de engedd, hogy ne álljunk ellene, hogy cselekedhesd rajtunk, és cselekedhess utána bennünk. Kérünk azért szent lelked által végy körül bennünket, szenteld meg a mi szíveinket. Amen. Isten igéjével hirdetem a bűnbocsánatot, mert megvan írva, boldog az, akinek bűne megbocsáttatott, vétke elfedeztetett, boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Amen. Énekeljünk testvéreim, a 230. dicséretet keressük ki az énekeskönyvből. A 230. dicséret így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Testvéreim, csöndesedjünk el egy pillanatra, imádkozzunk. Urunk, szeretnénk megköszönni, hogy a keresztről való beszéd hirdettetik, nem csak itt, hanem sok-sok helyen. Áldunk téged ezért a bizonyosságért, hogy áll a te kereszted elmúlás és rom felett, és köszönjük, hogy ma is rá lehet tekinteni, és ma is arról szól az ige, hogy néz rá, és a hitben ragad meg a kegyelmet, és engedd, hogy Jézus Krisztus munkálkodjon a te szívedben. Kérünk téged, hogy ige hallgatót és ige hirdetőt, te vedd uralmad alá most, hogy gondolataink is, érzéseink is tőled függjenek, és ne vonja el semmi a mi tekintetünket, figyelmünket rólad. És engedd, hogy miközben szemlélünk Úr Jézus Krisztus hitben és lélekben, egyre jobban kirajzolódjon mi előttünk, hogy kik is vagyunk mi, és egyre jobban lássuk és érezzük, hogy ránk van szükségünk, csak te tudsz rajtunk segíteni. Könyörülj meg ezért rajtunk, hogy aki hirdeti, és aki hallja itt az igét, adja neked szívét. Amen. Testvéreim, Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból hallgassuk meg, két verset olvasok, a Galatákhoz írt levél második fejezetének 19. és 20. versét. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, a Galata levél központi üzeneténél állunk most meg. Jó lenne, hogyha a levetett saruval tennénk ezt, és szent alázattal, Isten igéje előtti főhajtással, hiszen nem csak a Galata levélnek, hanem az egész Szentírásnak központi üzenete ez a két vers, amit Pál apostol így fogalmazott meg, hogy meghaltam a törvénynek, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és mindez azért lehetséges, mert Krisztussal együtt én is megfeszítettem. Megint személyes bizonyságtételt olvasunk, úgy, ahogy a múlt vasárnap is hallottuk, a legnagyobb teológiai tudással ötvözve. Amiért Pál apostol ezt a személyes bizonyságtételt leírja, annak tulajdonképpen egyetlen oka van, szeretné a Galatákat vagy erre az útra terelni, vagy ezen az úton megtartani, hogy tudnélik ők is vallják a saját maguk egyéni életére nézve, hogy én is meghaltam a törvény számára, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ebben a két versben három viszonyulást szeretnék kiemelni, testvérek. Először is a hívő embernek a törvényhez való viszonyát és viszonyulását, aztán azt, hogy Krisztus miként viszonyult hozzánk, és végül milyen viszonyt idéz elő ez a kapcsolat a hívő ember életében. Ha ige verseket vagy részleteket is akarok mellé rendelni, akkor a törvényhez való helyes viszonyulásunk tekintetében a 19. verset olvasom megint, mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, aztán, hogy Krisztus hogyan viszonyult Pálhoz, és hogyan viszonyul az emberhez, az a 20. versben van leírva. Itt Pál úgy foglalja össze, hogy szeretett engem, és önmagát adta értem, és harmadszor, hogy milyen viszonyt idéz elő ez a kapcsolat, tudnélik a Krisztusban való lét és a Krisztussal való járás az apostol életében, erre nézve pedig azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amit testben élek, most már az Isten fiában való hitben élem. Először is nézzük meg tehát, hogy a hívő embernek milyen a törvényhez való viszonya, vagy viszonyulása. Sokan feltették nekünk a kérdést, hogy egyáltalán foglalkoznunk kell-e nekünk a törvénnyel, hiszen az az Ószövetség népének adatott, és sokan azon a véleményen vannak, hogy ez nem is olyan nagyon fontos, a Bibliából ki is lehetne ezt iktatni, mert hiszen mi az Újszövetség népe vagyunk. Viszont a Biblia nagyon világosan tesz nekünk bizonyságot arról, testvéreim, és szeretném, ha megértenénk, hogy mit is jelent a törvény a Bibliában. A törvény a Bibliában az Ábrahámmal kötött szövetség lefektetett szabálya, amelyet valóban a zsidó nép kapott és Izraelre vonatkozott, de mint kinyilatkoztatás az egész világra és minden emberre nézve jelentőséggel bírt. Mert mit is jelentett a törvény? Ha egyetlen mondatban kellene megfogalmazni, akkor így lehetne, hogy Isten mindenkor és mindenkire érvényes igazságát jelentette ki benne. A törvény tulajdonképpen szembesítette az embert bűnös voltával. Ha nem lett volna törvény, akkor nehezebben tudta volna meg az ember, hogy valóban Isten nélkül elveszett állapotban van, nála nélkül semmit sem tud tenni, és legfőképpen nem tudja megtalálni az üdvösségre való és vezető utat. A törvény egy norma volt, egy mérce, és a Mózes könyvében azt az érdekes mondatot olvassuk, hogy ezt cselekedés élsz. Tehát Isten kijelentette a törvényben az életre való szabályokat, és azt mondta, hogy ezt cselekedd és élsz. Viszont a törvényt lehetetlen volt megcselekedni. Lehetetlen volt előírásait megtartani. És akkor az ember kérdezhetné, hogy hát Isten miért kért tőle olyat, amit úgyse tud megtartani. Azért, testvéreim, mert Isten az embert olyannak teremtette, hogy azt megtarthatta volna. Olyannak teremtette az embert valóságos igazságban és szentségben, hogy nem okozott volna neki lehetetlent az, hogy az ő teremtő Istenének akaratát cselekedje, kérését teljesítse, és szabályai szerint éljen. Amikor az ember bűnbe esett és elszakadt az élet forrásától, onnantól kezdve nem tudta már ezt a normát teljesíteni, sehogy sem, még akkor sem, ha megfeszül, ahogy szoktuk mondani magyarosan, akkor sem, de Isten nem tette lejjebb ezt a mércét, hanem hagyta azon a szinten, azért, mert Isten igazmondó és igazságos. És amit ő megjelentett és kijelentett, ahhoz ő tartja magát. Ha az ember bűnbeesése miatt ezt nem tudja teljesíteni, Isten nem megy alá az ő szabályainak, akaratának, elgondolásának, terveinek, semminek, mert az ő gondolatai megállnak, és nem ember az Isten, hogy hazudjék. Nem teheti lejjebb a mércét. Viszont az embernek lehetőséget adott arra, hogy segítséget kérjen ő tőle, hogy forduljon ő hozzá. És a törvénynek pont ez volt az egyik célja, ember, lásd be, hogy te tehetetlen vagy. Megkötöz a bűn, gúzsba köt téged, nem tudsz tőle szabadulni, de ugyanakkor jön a te Istened, és azt mondja, hogy akkor hív segítségül engem. A nyomorúság idején én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Értitek, testvérek, hogy amit az ember nem tud megtartani, Isten gondoskodott arról, hogy valaki ebben legyen segítségül. Na, Pál apostol már itt ezért vonja meg ezt a konklúziót, hogy élek Krisztussal, él bennem a Krisztus. És amely életet testben élek, most az Isten fiában való hitben élem, mert eljutott idáig. De nem olyan egyszerű ez az út, testvéreim. Mert az embernek először is szembesülnie kell azzal, hogy nekem nem megy. Fel kell adnia magát. Meg kell adnia magát ezelőtt az Isten előtt, és belátni azt, hogy nekem tényleg nem megy. Ha nem jössz segélyre, Jézus, mondja egy régi kedves lelkiének, ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény, és itt a vakébe Jézus, a mélybe veszek el én. Ha nem jössz segítségül, ha nem segítesz rajtunk, ha nem emelsz fel, és nem emelsz ki, akkor elvesztem. A törvénynek a másik jelentése pedig az én olvasatomban legalábbis, testvéreim, az volt, mert itt lehetne sokat különféle szabályokon filozofálni, hogy Isten miért mondta ezt, hogy ezt tegyétek, ezt ne, ezt egyétek, ezt ne egyétek, ezt csináljátok, ezt ne csináljátok. Itt én ebben mindig azt látom, hogy azért, mert Isten ezáltal akarta az emberbe, akkor az ő szövetséges népébe, azóta pedig a Jézus Krisztusban megújított szövetség embereinek és népének prezentálni azt, hogy ember, én akarom neked megmondani, hogy mit tégy. Én akarlak téged vezetni. Én akarlak téged hordozni. Elfogadod-e azt, hogy ha én azt mondom, hogy ezt ne, akkor az tényleg ne. Elfogadod-e és megbízol-e bennem? Testvéreim, az Ószövetségben többször olvassuk azt, és főképpen a Mózes könyvében is nem egy helyen van leírva, az az ige, hogy ha engedelmesen hallgattok a szavamra, ha engedelmesen hallgatsz szavára, Isten köti valamihez az ő ígéreteit. Egyetlen dologhoz köti. Nem ahhoz, hogy te milyen vagy, hanem ahhoz, hogy ha engedelmesen hallgatsz rám. És a törvény ezt próbálja meg. Hogy vajon engedelmesen hallgatsz-e a te uradnak a szavára, vagy pedig nem. A törvény tulajdonképpen megítél bennünket, ezért van, és ezért kell, hogy legyen. A törvény megítél bennünket, tudnélik abban a tekintetben, hogy nem csak cselekedeteink gonoszak, hanem vágyaink és gondolataink is azok. Ezt úgy nevezi a mi reformátori hagyományunk, hogy az ember teljesen romlott. Úgy mondták ezt a mi reformátor eleink, hogy ez a teljes romlottságnak a tana, amit Pál a Róma 3-ban úgy fogalmaz meg, hogy semmi jó nincs benne. Hogy az ember szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva. Sok igét lehetne idézni, testvéreim. Ez mind azért van, hogy rájöjjünk arra, hogy amit Jézus Krisztus ott a hegyi beszédben mond, aki ugye nem csak a törvény cselekvéséről beszél, vagy meg nem tartásáról, hanem már arról, hogy nem csak a cselekedeteink gonoszak, hanem a gondolataink, meg a vágyaink is. Emlékeztek rá, amikor Jézus azt mondja a tömegnek, hogy megmondatott a régieknek. Én pedig azt mondom nektek. Én, mint Isten lénye maga, arcának tündöklő mása. Nekem van jogom azt mondani. A régieknek megmondatod, hogy ne ölj. Én pedig azt mondom nektek, hogy ha már harag van a szívetekben. Tehát értitek, testvérek, hogy nem csak a cselekvést ítélte meg ám a törvény, hanem a cselekvésnek a forrását, a cselekvésnek az okát, az indulatait is megítéli, hogy az ember jöjjön rá arra, hogy igen, én teljesen elveszett vagyok. Nézzek bele a tükörbe, az törvénynek az igazságos és igaz tükrébe, és lássam meg, hogy ki vagyok én, kinek lát engem az Isten. Mert testvéreim, a törvény tekintetében azért volt egy hatalmas nagy dolog, és még ezt hadd mondjam el a törvényről, hogy tulajdonképpen a törvénynek az volt az értelme, hogy nem az a lényeg, hogy én hogy látom magam. Emlékeztek, két példát mondok rá, amikor a farizeus és a vámszedő imádkozik a templomban. Ugye, egy nagyon szép történet, felmegy a farizeus és felmegy a vámszedő is. A farizeus elkezd imádkozni úgy, hogy köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő itt mellettem, és elmondja, hogy ő megtartja a törvényt. Hát persze aztán beszél olyanokról, amit ő megtartott, de a többiről arról ne beszéljünk. Arról ne beszéljünk. Ugye volt egy kedves gyülekezeti tagunk az előző gyülekezetünkben, és szegény mindig azt mondta, hogy a szíve az nagyon jó, többiről ne beszéljünk, a többi szervünk, arról ne beszéljünk. Szóval mi is így vagyunk, tesszük, hogy ami jó arról, igen, azt elmondjuk, arról beszélünk, de a többiről, na azt hagyjuk. Na ez a farizeus is elkezdi mondani, hogy ő tizedet ad, meg böjtöl, meg ezt, meg azt csinál, és azt mondja ezzel, hogy ő megtartotta az Isten törvényét. Igen ám, és ott van a másik bibliai történet, a gazdag ifjú, aki odafut Jézushoz, és azt mondja, hogy Mester, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? És akkor Jézus azt mondja neki, tudod a parancsolatokat, hát cselekedd és élsz. Ószövetség népének mit mondjon, cselekedj és élsz. Tudod a parancsokat? Ó, hát ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És akkor Jézus azt mondja, hogy na, de egy fogyatkozás van benned. Eredj, add el mindenet, oszd szét a szegényenek, és kincsed lesz a mennyben. Egy fogyatkozás van benned, ugyanis a gazdag ifjú két dologban téved. Az egyik az, hogy a hat törvény egyikét nem tartom meg, már az egészet nem tartottam meg. Tehát ugye, ha egy fogyatkozás van bennünk, na de én szerintem, ha még tovább mennek a beszélgetésben, még 11-et lehetett volna találni, vagy 101-et, na de elég egy, Jézus azt mondja ezzel, elég egy fogyatkozás. Ha egyet nem tartottál meg, akkor az összes többi semmi, és akkor nem tudtál a törvénynek eleget tenni, mert Isten azt mondta, hogy mindent meg kell tartani. A másik, amiben a gazdag ifjú pedig téved, az pedig az, hogy nem ő ítéli meg, hogy a törvényt megtartotta-e, mert azt mindig Isten ítéli meg. Jézus ezért ítélheti meg, hogy egy fogyatkozás még van benned. Mert nem én ítélem meg saját magam, hogy én eleget tettem-e, hanem ezt az ítéli meg, akinek erre joga és hatalma van. És erre csak Istennek van joga és hatalma, hogy megítélje. A gyerekeknek úgy szoktam ezt mondani, hogy nagyon jó lenne, ha a dolgozatainkat mi javíthatnánk. De hát sajnos a tanár javítja. Hát néha ezért sikerül kicsit rosszul, mert ugye nem mi javítjuk. Bár nekem volt olyan tanárom, aki azt mondta, hogy na most mindenki javítsa ki a saját dolgozatát. Hát elég sok ötös lett, néhány négyes. Na de tudjuk, hogy nem ez a normális, hanem az, amikor a tanár javítja ki. Az, amikor Isten ítéli meg az embert. Lehet, hogy Pál apostol az ő farizeusi rendjében fedhetetlennek bizonyult. Mert lehet, hogy így ismerték a farizeus társai, hogy ez a törvény tekintetében fedhetetlen. De az nem azt jelenti, hogy Isten előtt is az volt, csak az, hogy az emberi mérték szerint. De az a baj, tudjátok, hogy az ítéletben nem emberi mérték szerint ítéltetünk majd meg, hanem isteni mérce és isteni igazság szerint fogunk megítéltetni. Na de nem baj. Testvéreim, tehát mindet meg kellene tartani, és nagy kérdés az, hogy a törvénynek eleget tettél-e, de ha valaki, és itt arra utal az apostol, a törvény által akart megigazulni, vagy a törvény által akart üdvözülni, akkor az azt jelentette volna, hogy valamilyen teljesítmény, valamilyen emberi teljesítmény alapján is lehet üdvösséget nyerni. És Pál apostol ebből szerette volna kijózanítani a galatákat. Ebből szerette volna kijózanítani az ő saját társait, az ő nemzetségét, az akkori zsidóságot, meg a farizeusokat, akik belekapaszkodtak a törvénybe. És azt mondta nekik, hogy testvérek, hát ne a törvénybe kapaszkodjatok, hanem Krisztusba. Mert ők a törvénybe kapaszkodtak, hogy azt kell megtartani. De szerencsétlen ember, nem tudod megtartani. De azért foggal, körömmel próbáljuk. És testvérek, szeretne ez az ige kijózanítani mindenkit, aki azt gondolja, hogy Jézus Krisztuson kívül is van üdvösség. Szeretne mindenkit figyelmeztetni, hogy ne higgyetek azoknak a tanításoknak, hogy ne higgyetek azoknak a mondatoknak, amikor valaki azt mondja, hogy az üdvösségbe eljuthatsz más úton is. Nem győzöm eleget mondani, mert körülvesz bennünket ez a hétköznapokban. Múltkor volt egy riport, és hallottuk és láttuk benne ugyanazt a sztorit, amit valóban olyanok, akik nem értenek ehhez, azt gondolják, hogy Istenhez sok úton lehet menni. És Istenhez lényegében minden út Istenhez vezet, és minden úton odaérhetsz az Úr Istenhez. Hát a Biblia nem erről beszél. Azt mondja, hogy még a törvény által sem, pedig a törvény szent. Azért, mert Istentől jött, mert Isten adta. De azt mondja Pál, hogy még a törvény által sem érhetsz oda. Mert mit akar a törvény veled? Az, hogy Krisztusra mutasson. Az, hogy Krisztusra mutasson. Néhány héttel ezelőtt álltam az egyik buszmegállóba, és ott valahogy ott tapasztaltam meg, hogy mit is jelent ez, amikor a törvény és az evangélium kapcsolatáról beszélünk, hogy hogyan is kell azt értenünk. A busz megállóba ugye tudjuk, hogy hova kell álljunk, melyik busz merre megy, ez a megállóban ki van írva. Ki van írva, hogy ez a busz, ott van alatta a jegyzék, hogy melyik utcán áll meg, hol áll meg, és még az is ki van írva, hogy körülbelül mikorra várható a jövetele. Hogy hány óra, hány perckor fog ebben a megállóban ez a busz megállni. És akkor hallottam egy ilyen beszélgetést, két férfi állt ott, az egyik kicsit ismeretlen volt Budapesten, és megkérdi a másikat, rámutat a papírra, ami oda van téve, hogy ez a busz megy az X utcába. Mondja a másik, hogy igen ez, akkor jó helyen állok. Na itt akkor értettem meg, testvérem, hogy tulajdonképpen ez a törvény. Ez a törvény, hogy ember, ha az üdvösségbe akarsz menni, akkor jó helyen állsz. De nem a kiírás fog téged vinni az üdvösségbe. Az csak mutatja azt, hogy itt ez a busz fog megállni. Hogy itt ebben az időben ez a busz fog jönni. De úgy mutatott rá az ember arra a papírra, ami oda van téve a táblán, hogy ez a busz, hát az nem a busz, az csak jelzi, hogy majd az a busz fog jönni. Jó helyen állsz. Értjük testvére, hogy valami hasonló történik az ószövetségi törvényben. Amikor nekünk Isten megadja és azt mondja, hogy igen, jön majd a busz, bocsánat a hasonlatért, jön majd a fiú, jön majd Jézus Krisztus, oda van írva alá, hogy a maga idejében végállomás a mennyország, és az ember rámutat, hogy ez a busz fog engem oda vinni. Ez, de tulajdonképpen nem az, hanem amit jelöl. És akkor nézzük a, ugye, főleg ha türelmetlenek vagyunk, hát én azt szoktam lenni, őszintén megmondom, és akkor nézzük az utat, hogy hol van már a busznak a jellezetes alakja, vagy a lámpája feltűnik-e, hogy mikor jön. És így nézték az ószövetség emberei, hogy vajon jön-e a Krisztus. És azt mondja az egyik ilyen ószövetségi ember, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Ki van írva, hogy fog jönni? Egészen bizonyos, hogy a maga idejében fog jönni. Nem késik el az ígérettel az Úr, tehát ez a busz nem fog késni, nem fog hamarabb jönni, nem lehet siettetni. De egyszer csak Pál apostol felkiált, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A törvény azt jelenti, hogy ember jó helyen állsz. A törvény azt jelenti, hogy ha én azt mondom, hogy innen indul ez a busz, akkor onnan fog indulni. Akkor oda fog érted jönni Krisztus, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Kinyílik az ajtó, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. És te felszállhatsz, leülhetsz a székre, mert ő helyet készít neked, és mennybe visz téged a te könyörülő urad. Na Pál apostol ennek a képviselője, testvéreim. És azt mondja, hogy testvérek, én meghaltam a törvény által a törvénynek. Ez most lehet, hogy egy bonyolult páli megfogalmazás, mit jelent magyarul? Így lehetne magyarul megfogalmazni, hogy testvérek, én már letettem arról, hogy a törvény által üdvözüljek. Én már erről letettem. Én már ebből kijózanodtam. Én már ebben a kérdésben világosságra jutottam, hogy sehogy máshogy nem lehet. Sehogy máshogy, mert nincs üdvösség, tudjátok, senki másban. És nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Hadd kérdezzem meg, miért fogódzol akkor másba? Miért kapaszkodsz akkor másba? Miért gondolod azt, hogy a magad útján is lehetséges, a magad erejével is lehetséges? Bocsánat, hogy elmondom, ne értsetek félre, a 8-ason nem mondtam el, nem tudom miért, de nem mondtam el, itt is félve mondom, egyszer megkérdezte valaki tőlem, és azt mondja nekem, hogy hát Teréz anya, ő már csak üdvözül, vagy üdvözült. És akkor a válaszban Isten adott akkor ott nekem egy mondatot, amit ma is vállalok, mert ő ugyanis arra gondolt, hogy aki ennyi jót tett, meg ilyen alázatos volt, és ilyen sok szegényen segített, az csak üdvözült, és én azt mondtam neki, hogy ha ebben a megváltó Krisztusban hitt, akkor igen. De ha nem, akkor nem. Értitek? Ha ebben az egyedüli Krisztusban, aki egyedüli váltságunk, akiben van a mi megváltásunk is vére által, bűneink bocsánata, ha ő benne hitt és őt szerette, akkor üdvössége van. Neki is, neked is, bárkinek. De ha nem, akkor nem. Mert nem cselekedetekért, hogy senkinek érkedjék. Nem cselekedetekért. Semmilyen cselekedet nem szerez nekünk érdemet. És testvéreim, Pál apostol, aki a törvényt cselekedte, aki a törvényt betartotta és megtartotta, ezt érti meg. És azt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Bocsánat, az olvasásnál azért olvastam egy kicsit rosszul, mert az ebben a fordításban, amit most a kezemben tartok, úgy van, hogy Krisztussal együtt meg vagyok feszítve. De jobb az, ahogy Károli fordította, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Mert nem csak arról van szó, hogy meg vagyok vele feszítve, hanem az, hogy vele együtt megfeszítettem. Pál visszamegy körülbelül 20 évet, mert a Galata levél az 50-es évek közepén íródott. Tehát Pál apostol visszamegy az időben körülbelül 20 évet, és azt mondja, hogy vele együtt megfeszítettem. Ott és akkor a Golgotán. És ez hat ki a jelenemre. Amely életet most élek, az Isten fiában való hitben élem. Aki szeretett engem és önmagát adta értem. Testvéreim, Pál apostol nem azt mondja ebben az igében, hogy én ott álltam a kereszt alatt. Talán olyan sokszor irigyelnénk azt, aki ott állt a kereszt alatt. Mondjuk a római százados, ugye, aki felnéz, és azt mondja, bizony ez Isten fia volt. Talán irigyelnénk azt a Jánost, aki Máriával ott van a kereszt alatt, és Jézus azt mondja, asszony, imhol a te fiad, és imhol a te anyád. De testvéreim, Pál apostolt irigyeljük inkább, aki nem azt mondta, hogy ő a kereszt alatt állt, hanem azt mondta, hogy vele együtt megfeszítettem. A kereszten voltam. Mert a hívő ember így néz a keresztre. A hívő ember így néz a Golgotára, hogy én is ott vagyok vele együtt. Én is ott vagyok, nem a kereszt alatt vagyok. Ott vagyok a kereszten. Annak a kegyelméből, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Itt azt mondja Pál, hogy szeretett engem. És akkor már önmagát adta értem. Hát hogyne? Ugyanis amikor Pál apostol úgymond újjászületik, vagy megtér, akkor tulajdonképpen mi történik, testvéreim? Megérti ezt a nagy titkot, hogy az ő bűnei meg vannak bocsátva. Ezért mondja, hogy vele együtt megfeszítettem. Mert amikor hangzik az evangélium, akkor már ennyi hangzik. Az én bűneim meg vannak bocsátva. Már akkor megbocsátotta, amikor nem éltem még a földszínén, s te értem megszülettél, ahogy énekeljük majd nem sokára. Már akkor megbocsátott nekem, csak én még ezt nem tudtam. Nem tudom, van itt valaki közöttetek, aki még ezt nem tudja? Van itt valaki közöttetek, aki él még a bűneiben? Él még a megkötözöttségében? Védkezik napról napra az Úr ellen, és nem tudja, hogy bűnei már meg vannak bocsátva? Hadd hirdessem, hogy megvan, és ez akkor realizálódik, amikor ez hitáltal megragadja. Amikor ez hitáltal megragadja. Valahogy ez hasonló ahhoz, mint amikor régen, régi szép időkben a gyülekezetünkbe annak idején pénzt kellett kivenni a bankból, és akkor egy csekket kellett vinni, volt egy ilyen csekkfüzet, otthon a gondnok aláírta, én meg csak ott írtam alá az OTP-be. Mert hát, ha elvesztem, vagy valami történik, hát nehogy valaki azt a pénzt felvegye, mert akkor már rajta van a két aláírás. Én meg csak ott az OTP-be a hölgy előtt, majd az utolsó pillanatban aláírtam. Ki van töltve a csekk? Isten aláírta. Ott van rajta az ige, amely azt mondja, hogy eltöröltem álnokságodat, mint felleget és mint felhőt bűneidet, térjén hozzám, mert megváltottalak. És az Isten kérdőte, mikor fogod aláírni? Mert készen van a csekk, ki van töltve? Ki van töltve, hogy szabad vagy? Ki vagy töltve, hogy semmi nem vádol? Ki van töltve, a Róma 8.1 is rá van írva, nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. És te mikor hiszed ezt el? Mert testvéreim, amikor az ember ezt hitáltal megragadja, akkor lesz az életében valóság. Na akkor ragyog fel neki Krisztus. De addig nincs Krisztus felragyogás. De akkor felragyog neki a Krisztus, mert utána valóság lesz, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus így viszonyult tehát az apostolhoz, szeretett engem, és önmagát adta értem. Ezért kapott bűnbocsánatot, és ezért kapott örök életet. A múlt héten a felnőtt konfirmandusok óráján követtem el azt az úgymond szentségtörést, bocsánat, hogy azt mondtam, hogy hú, most ezt a KT kérdést át kéne írnunk. Na nem elvenni akartam belőle, mint némelyek, hanem inkább még három betűt hozzátenni. Tudnilik arra a kérdésre, amely sokszor előfordul a hitvallásban, hogy Krisztus nekem, Krisztus érdeméért nekem az Isten bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget ajándékoz, én hozzátettem három betűt, egy O betűt és két T-t, hogy ajándékozott. Ajándékozott. Miért? Mert Krisztus meghalt a Golgota keresztjén. És azóta nekem az Isten ezt odaajándékozta. Az a kérdés, hogy a hitem karjával kinyúlok-e és elfogadom-e? Mert ezt nekem ajándékozza. De az övéi kinyúlnak hitük karjával és elfogadják. És megértik. Meghalnak a törvény számára. Lemondanak arról, hogy vallásos cselekedettel, valamilyen vélt igazsággal, vagy ahogy egy néni mondta nekem, azzal az áldott jó szívemmel, én bejuthatok a mennybe, erről lemondok. Ez úgy eloszlik előttem, mint a reggeli pára, vagy a reggeli köd, amikor a nap kisüt, és semmivé lesz, és elkezd ragyogni az, akiért és aki miatt. Nekem üdvösségem és örök életem lehet, és felragyog a Krisztus. És ez az Ószövetségben is csak hitáltal volt megragadható, és az Új Szövetségben is csak hitáltal ragadható meg. Tudnélik Krisztus és benne a mi üdvösségünk. Az Ószövetségben is megragadható volt, mert a törvénynek, amiről mi csak azt gondoljuk, hogy hát azok csak szabályok, hogy ezt ne tedd, azt ne tedd, nem testvéreim, a törvénynek volt egy nagy kegyelmessége. Mégpedig a helyettes áldozat evangéliuma. Hogy tudnélik a helyettes áldozat, bűnért való engesztelő elégtétel. Ez benne volt a törvényben. Hogy van helyettes áldozat. És aki hittel nézett erre a helyettes áldozatra, annak üdvössége volt az Ószövetségben is. Mert ő is lemondott arról. Az ilyen ember is lemondott arról, hogy a törvény cselekedete által igazulunk meg. Mert úgy nézett az áldozatra. Én hiszem, testvéreim, hogy Ábel így nézett az áldozatra. És hiszem, hogy Isten ezért fogadta el az ő áldozatát. Mert úgy nézett rá, hogy nekem kellene ott lenni. Nekem kellene ott lenni. És Ábrahám és Mózes. És Illés és Elizeus. Bárki az Ószövetségben, aki odaállt egy kőből épített oltár elé, és úgy nézett arra az áldozatra, hogy ez a vér miattam folyik ki, és ez a vér az én üdvösségem biztosítéka az üdvözült. Az Új Szövetségben ez pedig azt jelenti, hogy nézz a keresztre. Egy lelki ének jutott megint eszembe, nézd, nézd, nézd és élj, néked élet ez a pillanat. A megfeszítettre, ki ránéz, az él. Ezért az evangélium figyelmeztetése az, nézz ő rá. Nézzünk Jézusra, a hit szerzőjére és bevégzőjére. És végül, milyen viszonyt idézett ez elő Pál életében? Először is azt, hogy nagyon világosan megvallja az ő Istene előtti helyzetét és állapotát. Isten előtti helyzete az, hogy megigazítatott, Isten előtti állapota pedig az, hogy megszenteltetett. Tehát meg van igazítva, igazzával nyilvánítva, és meg van szentelve. Nem most fog majd szenté lenni, hanem már szent. Miért? Azért, mert Isten kiterjesztette rá az ő hatalmát, és kiterjesztette rá az ő jogigényét. Mert valaki a törvény jogigényének eleget tett. És azt mondja az ilyen embernek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Tehát ebben a bocsánatban és Krisztus keresztjében Isten előtti helyzetem az, hogy megigazítottam, Isten előtti állapotom pedig az, hogy megszenteltettem. Ezért mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet e testben élem, az Isten fiában való hitben élem. Ez a viszonyulás változtatja meg Krisztushoz, a Krisztus népéhez való viszonyomat, az egész gondolkodásmódomat, meg az egész életvitelemet. Így látjuk ezt Zákeus életében, csak rövid példák. Aki azt mondja, hogy addig csak a főkönyvbe a bevételi oldalt ismerte, ugye, vagy az egyszerűsített könyvitelbe, vagy a B-naplóba, addig ezt a bevételt, a bevétel oldalt ismerte, csak most azt mondja, hogy megváltozott a gondolkodásom, most már van kiadás oldal is. És amit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. A samári asszony, még egy példa, azért megy délbe a kútra, mert senkivel nem akar találkozni. Utána meg, miután Jézussal találkozott, utána meg úgy gondolkodik, hogy bárcsak mindenkivel tudnék beszélni. És el tudnám mondani, hogy van valaki, aki megmondta nekem, hogy mit cselekedjem. Van valaki, aki mindent tud rólam, aki elől elrejtenem, semmit nem lehet. Befejezésül csak még annyit, hogy vajon tudjátok-e, testvéreim, hogy ezeket a Krisztussal együtt megfeszített embereket keresi a mi környezetünk? Tudjátok-e, hogy a feleségeink, magamat is ideértem, férfiak, ilyen férjeket szeretnének, akik Krisztussal együtt meg vannak feszítve? A maguk indulataival, akaratosságával, uralkodni vágyásával, stb. Együtt. Tudjátok-e, feleségek, hogy a férjeitek ilyen feleségeket szeretnének, akik meg vannak feszítve, megfeszítettek Krisztussal, és többé nem ők élnek. Nem hordják többé a kalapot, többet nem ők a pénzügyminiszterek a családban, és sorolhatnánk még nagyon sokáig a sor, csak nincs rá időnk. Tudjátok-e, fiatalok, hogy sokan ilyen házastársat szeretnének, akik Krisztussal együtt meg vannak feszítve? És nem az a számukra a döntő, hogy hol tudunk bulizni, vagy milyen diszkó van nyitva tovább, vagy hol tudunk többet inni, hanem olyan házastársat szeretnének, és szeressenek is olyat, akik Krisztussal együtt meg vannak feszítve. Tudjátok, hogy ilyen szülőket vagy nagyszülőket szeretnének, ahol a nagyszülő nem szól bele mindenbe, hogy én nem így csináltam, stb. Hagyjuk, hanem Krisztussal együtt meg vannak feszítve. Indulataikkal, nyelvükkel, mindennel együtt. Tudjátok-e, hogy ilyeneket keres a világ? És hadd mondjam azt befejezésül, hogy ezek tudják igazán ragyogtatni az Úr Jézus Krisztust. Különben nem megy. Mert ezek életében lesz látható Jézus Krisztusnak az élete. Énekelhetjük mi, hogy szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd. Tessék, nyitva az út. Egy dolog kell hozzá, az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. És akkor megy. Miért? Mert én nem tudok lenni alázatos és szelíd. Csak a bennem levő Krisztus. Csak Krisztus élete lehet az én halandó testemben látható. Mert Pál apostol olyan szép nagy teológus volt ez, hozzáteszi, hogy amely életet most a testben élem. Tehát Pál tudja, hogy azért nem fogok 3 méterrel föld felett angyalszárnyakon repülni. Amely életet a testben élem, de valami meghatározza a testben lételemet és a testben levő életemet, hogy ez az Isten fiában való hitben élem. Azért, mert ennek a változásnak és viszonyulásnak ő szerezte meg az alapját, és ő adta nekem a bizonyosságát. Ezért vagyok bizonyos abból, hogy örök életem van, Isten nekem Krisztus egyedüli érdeméért bűnbocsánatot, örök életet és üdvösséget adott. Legyen így. Amen. Egy énekkel válaszoljunk, testvéreim, az igére, a 466. ének első versével: Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Imádkozzunk. Engedd, Urunk, hogy ne is legyen más vágyunk, kérésünk és imádságunk, mint ennyi. Mostantól hadd legyek tiéd csupán. Ha pedig már a tieidek vagyunk, akkor csak azt kérjük, tarts meg bennünket a te utadon, és vezess bennünket haza a boldog célba. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, záró éneket énekeljünk, a 656. dicséretet. 656. dicséret énekeljük a megváltottak újongásával, valóban mind a három verszakát megváltva, mi boldogan vallom a bárány szent vére árán. Thank you. méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldást, aki azt mondja nekünk, megbocsáttattak a te bűneid, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen.